Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén. Én Kövi Franciska vagyok.
Én pedig Olá Adrien.
És a mai alkalommal Márnaptával fogunk megismerkedni a 19. dinasztiának a következő fáraójával. Egy pár adattal szolgál Adrien, hogy hol is tudnak minket követni, és hol találják majd a képeket.
Igen, már a képfeltöltéssel akadt egy kis gondunk, de lehet keresni így esetleg a műsor folyamán, hogy hát, ha sikerült megoldani ezt az aprócska gondot, de ha nem, akkor utólag is megtalálják. Tehát a kontaktradio.hu, azon belül, hogyha nézik azt a felső sávot, van olyan, hogy műsoraink, vagy műsorok, és akkor ott, ha legölgetik, akkor ott megtalálják a Fáraók földjén címkét, és akkor ott azon belül lehet keresgélni. Szerintem ott már menni fog. Illetve a mapped.hu oldalát is tudnám ajánlani, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapját. Ott is lehet nézelődni, vissza lehet hallgatni az eddigi adásainkat, amit már esetleg sikerült feltölteni. Most nem szolgálunk közösségi vagy társasági hírekkel, mert nyári szünetel a társaság. Hát körülbelül ennyi, úgyhogy lassan bele is kezdünk. Tehát a kontaktradio.hu, illetve a map.hu, ezt a kettőt kell figyelni, hogyha érdekli önöket. És akkor bele is kezdünk Merneptába, aki ugye második Ramszesznek volt a 13. fia. Az előző két adás során foglalkoztunk második Ramszesszel, ugye ő volt nagy Ramszesz, aki annyi mindent csinált, hogy muszáj volt két adásban elmondanunk. Úgyhogy most pedig az utódjával fogunk foglalkozni, a 13. utódjával.
Tehát Merneptá az ókori Egyiptom 19. dinasztiájának a 4. fáraója. Mint Adri is mondta, ugye apja legendás második Ramszesz volt, ugye nagyon sok fia volt, de mégis ő lesz majd a trón örökös, és ő idős emberként került a trónra pont emiatt, hiszen második Ramszesz több fiát is túlélte. Merneptá ideje alatt tulajdonképpen béke volt, egy-két dolgtól eltekintve különböző hadjáratai voltak Egyiptomon túlra, Núbiába és a palesztin térségbe is, valamint szó lesz majd az Izrael sztéléjéről is, amit sokan Merneptá sztélének vagy győzelmi sztélének neveznek. De ezek mellett azért béke volt Egyiptomban. Az Egyiptom békéjét fenyegető líbiai törzszövetség és a tengeri népek ellengyőztes hadjárathoz az ő nevéhez fűződik, valamint különböző építkezések is, mint a halotti temploma, amely sajnos nem maradt fenn, de egy pár dolgot mindenképpen fogunk róla mondani, valamint a szép kidolgozású sírja a királyok völgyében, ami a KV 8-as számot viseli. Tehát, mint mondtuk, a dinasztia legnagyobb és leghosszabb ideig uralkodó fáraója második Ramszesz volt, és az ő neki volt a 13. fia, Iszetnofrettől volt, aki ugye Nofretari után a másik legfontosabb felesége volt második Ramszesznek, de erről majd még a későbbiekben is beszélünk, valamint beszéltünk már Iszetnofretről és a nőkről, a nők helyzetéről a 19. dinasztiában pár adással ezelőtt. Tehát a lényeg az, hogy tőle volt Merneptá, Iszetnofrettől, és ő követte a második Ramszesz majd a trónon.
Igen, és még egy kis családi információ, Merneptá felesége Iszetnofret, vagy a testvére, vagy az unokahúga volt. Három fiáról tudunk, Széti Merneptá, Merneptá és Haemuasszet hercegekről, és egy helyen pedig egy hercegnőt is, egy Iszetnofret, a változatosság kedvéért, nevű hercegnőt is emlegetnek, aki feltehetőleg a lánya volt. Legidősebb fiát, Széti Merneptá herceget, aki egy feltehetőleg második Széti, akivel majd fogunk még foglalkozni a következő adásban. Merneptá már életében kinevezte örökösévé, és ennek megfelelő címekkel halmozta el. Ez Merneptára is vonatkozik, hogy már az apja őt is kinevezte, illetve ez szinte minden most a legutóbbi adásokkor említett királyról, fáraóról elmondhatjuk, hogy már bebiztosították az utódokat maguknak, az apák, a nagy fáraók. A lényeg, második Ramszesz nagyszámú utóda közt voltak még, akik szerették volna megkaparintani ugye a kettős koronát, és Merneptá halála után hatalmi harc tört ki. Széti Merneptá feltehetőleg nem tartózkodott az udvarnál apja halálakor, és a hatalmát Amenmesze ragadta magához, Amenmesszéről szintén lesz majd szó még, akinek származását egyébként rejtély övezi, de még az is lehet, hogy vagy Széti Merneptá, vagy Merneptá fia volt. Tehát ugye ezt mindig elmondjuk, hogy itt annyi rejtély van, hogy igazából nem is tudjuk, mit mondunk, csak amíg tények, de tényleg, tehát nagyon sok kérdőjel van ebbe a történelembe még, legalábbis itt Egyiptom terén. Amenmeszét egyébként 4 évig tartó uralkodás után győzte a második Széti, aki ezután a bitorló minden nyomát igyekezett eltüntetni a történelmből. Csak röviden megemlítettem ezt a pár információt, velük majd a következő adásban fogunk foglalkozni. És most nézzük meg, hogy mi is történt még egy kis családot fog nekünk Franciska.
Igen, pár dolgot. Tehát ugye most meg nagyon sokan úgy gondolják a legújabb kutatás, hogy Amman Messe és Széthi társuralkodók voltak, de ez nem teljesen biztos, tehát nem igazán tudjuk, de az biztos, hogy nagyon sok utóda volt második Ramszesznek, így egyértelmű, hogy problémák voltak. Hogy Amman Messe megszerezhette magának a trónt, a jogos örökössel szemben nem csak azt mutatja, hogy viszály volt a királyi családban, hanem ekkor már megmutatkozik az a probléma, ami majd a későbbi időszakban fog, nevezetesen a líbiai törzsek, a betörések és a problémák, amik majd harmadik Ramszesz idején érik el a csúcspontjukat, és a harmadik Ramszesz majd két részre is fogjuk szedni, amikor a tengeri népekről bővebben fogunk beszélni, bár a mai alkalommal is pár dolgot el fogunk mondani, azért harmadik Ramszesznél lesz a legfontosabb. Tehát, ami nagyon fontos, hogy második Ramszesz uralkodásának végére már látszottak a jelei annak a gazdasági válságnak, amely a földközi tenger térségét sújtotta, tehát éhínségek, meg járványok és a hasonló problémák, és az építkezéseken is egyre hanyagabb lett a munka, tehát, hogy nem lettek olyan monumentális, nem lettek olyan szépen kidolgozott épületek, és nagyon sok épületet használtak újra. Tehát így elhordták a köveit, ez majd Mennetánál is lesz nagyon fontos, aki harmadik a Menhotep templomából szedte el a köveket.
Igen. És akkor most nézzünk egy ki, tehát most túlvegyünk a családi dolgokon. Tehát ugye azt említettük, hogy rendkívül hosszú életet élt meg az édesapja, a második Ramszesz, és túlélte az első 12 fiát, így lett Mennepta a trónörökös apja 55. uralkodása éve körül, a negyedikként, aki betöltötte ezt a pozíciót, mert volt már három bátyja, akik szintén megkapták ezt a címet, csak hát ugye ők idő előtt meghaltak. Előtte a hadseregben szolgált Mennepta, a 21. uralkodási évben például féltestvérével Szetemviával hadjáratot vezetett Núbiába. Trónörökössé történt kinevezése után eleinte a Memphis-től északra eső területeket felügyelte, hatalma azonban fokozatosan nőtt. Apja uralkodásának utolsó 12 évében már gyakorlatilag ő kormányzott, ugye hanyatló egészségű apja helyett, mondjuk az érthető is, mert tényleg elég magas kort élt meg Ramszesz, biztos nem tudta már olyan nagy erővel és energiával irányítani az országot, mint előtte. Na és mielőtt becsapnánk a hadjáratba, illetve építkezésekbe, és ugye, ahogy szoktuk, múmia, sír, illetve a sztéléről fogunk egy picit beszélni.
És fel is fogunk olvasni.
Reméljük belőle. Lesz idő, akkor egy jó nagy adag szöveget megint felolvasunk önöknek, illetve még a tengeri népekről fogunk beszélni, de előtte elmegyünk egy picit zenélni.
الناس ألف مرايا بالبدلة والفستان
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió, és azon belül pedig a Fárók Földjén című műsor, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsora. Ja, és Kövi Franciskával ülök itt, én pedig Olá Adrián vagyok. Esetleg nem tudom, hogy kerültek-e már fel képek, azért elmondom megint gyorsan, www.kontaktradio.hu, azon belül műsoraink, azon belül Fárók Földjén, és Ramszesz történelmi arckép csarnok, ha esetleg van ilyen, de szerintem megtalálják. Igen, ott tartottunk, hogy Merneptánál tartottunk, és elmondtuk róla egy-két család információt, hogy ő a 13. utódja, tehát a 13. fia második Ramszesznek, aki ugye követi is a trónon, és gyakorlatilag már az utolsó 12 évben együtt uralkodtak, rengeteg címet kapott, és vezetett is hadjáratot még a trónra kerülése előtt, illetve, hogy 3 fia volt, akiről biztosan tudunk, ezek közül majd követi is a trónon egyikük. Lesznek majd ilyen különböző hatalmi harcok, de erről is majd a következő adásban lesz szó, illetve még megemlítettük azt, hogy volt egy sztéli, amit a nevéhez köthetünk, de erről majd még nem soká fogunk mondani pár nevet. Ennyiről volt szó körülbelül. És akkor elmondanám gyorsan a titulatúrákat, nem mindegyiknek olvasom fel az egyiptomi megfelelőjét, csak az utolsónak, ami a legfontosabb. Tehát a Hórusz név így szól, az erős bika, ki felragyog az igazságban. A Nepti név, aki megengedi, hogy hatalma kiterjedjen Líbia földjére. Arany Hórusz név, a félelmet és a tiszteletet keltő, az alsó és felső Egyiptom királya név, Ré lelke, az istenek kegyeltje. És a Ré fia, ezt elolvasom egyiptomiul is, Merneptahotep Hermát, ami annyit jelent, hogy Ptah kegyeltje, ki megnyugvást lel az igazságban. És akkor most belevágnánk a hadjárataiban, nem sok volt neki, de azért ezt fontos megemlítenünk, illetve utána beszélünk az építkezéséről, amit szintén nem sok volt neki, hiszen az előző két adásban végül is erről beszéltünk nagyon sokat, hogy második Ramszesz szinte egész Egyiptomban olyan szinten felhozta az építkezést, illetve minden épületet olyan szinten kikupált és feljavított, hogy nagyon nem volt dolga az utódjának, kb. Csak annyi, hogy a saját nevét is odaírja az épületekre, úgyhogy nem volt építkezésével. Tehát nem sokat kellett építkeznie, illetve majd a halotti templomáról lesz szó, aztán majd a sírjáról, múmiájáról, és még olvasunk is, ha lesz idő, de akkor most jöjjön Franciska is a hadjárat.
Akkor egy pár dolgot mondanék maga a hadjáratról. Ugye Merneptah, mint beszéltük, idős emberként került a trónra, vagyis idősebb, 60-as éveiben járt, amikor trónra került, mégis jól kormányozta az országot, és erre szükség is volt, hiszen a földközi tenger térségében válság alakult ki, amiről az előző alkalmakkal is volt szó. Műkéné gazdasága meggyengült, és egyesek szerint éhínség tombolt Görögországban, Anatóliában, és Egyiptom szövetségeseinél is, a hettitáknál is. Ezt onnan tudjuk, hogy megtalálták a karnoki felirat a feleletet Merneptahnak, amiben azt mondja, hogy hettitáknak küldött gabonát, ilyen segélyellátmányt, ez nagyon fontos. Ugye hallhattuk az előző alkalmakkal, hogy mennyire negatív volt a viszony még a 18. dinasztiában a hetitákkal, most pedig ugye, amikor nagyobb a gond, akkor azért összefognak. Ez az egyiptomi történelem egészére igaz tulajdonképpen ezek az esetek. Tehát nomád népcsoportok is fosztogatták a gazdag városállamokat is, és a kánaáni vazallusok szokásukhoz híven, mikor megtudták, hogy a fáraó meghalt, akkor lázadással reagáltak, és a deltában már korábban is gyakran betörő líbiaiak pedig új tervvel álltak elő, szövetséget kötöttek az úgynevezett tengeri népekkel, amikről majd mindjárt lesz szó, mint az akhályok, a lükiaiak és hasonlók. Azt akarták, hogy elfoglalják magát a Nílus völgyet, a Nílus delta vidékét, és a másik Ramszesz erődrendszere, a delta nyugati része már nem voltak olyan erősek, mint annak idején, hanem meg kell erősíteni, és bár vissza fogja verni Merneptah ezt a lázadást, nem fog a fenyegetés elmúlni, mint előbb említettük, harmadik Ramszesznél nagyon fontos lesz, később pedig hát egész 3 dinasztiát is megtöltöttek a későbbi időszakban a líbiai uralkodók Egyiptomban. Tehát törzsszövetségről van itt szó, amivel ugye összefogtak a tengeri népek és a többiek, és az élén a Libu törzs állt, Líbia névadói, és a királyuk egy Merej nevű uralkodó volt. Megpróbáltak lázadást robbantani Núbiában, hogy megosszák az egyiptomi haderőket.
Tehát szinte minden irányból megpróbáltak fenyegetni Egyiptom erejét, hogy Líbia nyugatra található, Egyiptomtól Núbia délre, illetve hát a tengeri népek nyilván északon a földközi tengernek a partvidékei és hasonlók. Tehát így, és ugye Ázsia, a hettiták és hasonlók, úgyhogy minden irányból megkaptuk, vagy ők a bajt. Tehát Merneptah uralkodásának első 5 évében először kelet felé indított hadjáratot. Nem tudni pontosan, hogy a győztes csatákat személyesen irányította, vagy pedig Széti Merneptah küldte a sereg, tehát a fiát, akit említettem, hogy majd valószínűleg ő lesz második Széti. Tehát lehet, hogy őt küldte a seregek élén a kereti városállamokhoz. Minden esetre sikeresen megszilárdította Egyiptom hatalmát a térségben. az 5. évben tudomást szerzett a líbiaiak szervezkedéséről, először visszavert a nyugat felől közeledő 16 ezer fős líbiai sereget, és egy hatalmas csatában, hát nagyon sok líbiai halt meg, de gondolom egyiptomiak is, de nem is ez a fontos, hanem hogy ezután a csata után délnek indult, és leverte a núbiaiakat, akik fellázadtak, de már későn ugyebár, és nem tudtak segíteni líbiai szövetségeseiken, tehát végül is nem sokat ért ez az egész lázadás dolog. A líbiaiak közül sokan fogságba estek, őket Merneptah a delta vidékén katonai kolóniákba telepítette le, majd leszármazottai később a harmadik átmeneti korban nagy politikai hatalomra tesznek majd szert, úgyhogy de erről is majd lesz szerintem még ebben az évben szó, még talán belefér a harmadik átmeneti kor, így az új birodalom után.
És akkor pár dolgot még, hogy erről ugye dicső győzelmeiről Merneptah, a Merneptah sztéléként, vagy győzelmi sztéli, vagy Izrael sztéli, ami már kairói múzeumban van, ezen a feliraton örökíti meg, amelyet harmadik Amenhotep halotti templomából szállítottak át Merneptah templomába, amúgy Merneptah halotti temploma maga a közelben lévő harmadik Amenhotep halotti templomának a köveiből épült, ez ugye nem meglepő, erről nagyon sokat beszéltünk már az előző alkalmakkor is. Tehát ezen a sztélin a líbiai királyt, az előbb említett Merejt bűnösnek találta a Heliopoliszi isteni tanács, amelynek elnöke Atum személyesen adta át fiának, a fáraónak a győzelmi kardját, ez fontos lesz a szövegből, amit majd az adás végén fogunk felolvasni. A szöveg kísértetésen hasonlít második Ramszesznek a kádesi csatát leíró felirataihoz, amiről szintén volt szó, valamint egyik érdekessége, hogy itt esik ugye először említés Izraelről, mint népről, egy kis félmondatát, hogy őt is elpusztították, és mint Egyiptomon kívüli népcsoport, ami nagyon fontos, és emiatt sokan gondolnak ugye a Bibliából ismert kivonulás Exodusnak a fáraójára, de erről is fogunk még később beszélni. Ami fontos, hogy itt Izrael nem államként, csak törzsként van megnevezve, és emiatt nevezik ugye Izrael sztélének is. A líbiai és a tengeri népek törzszövetsége vereségük után felbomlott, és Egyiptom egy ideig békében élt, Merneptah uralkodás hátralévő idejében az építkezésnek szentelte az idejét.
Igen, úgyhogy lényegében ennyit háborúskodott Merneptah, és akkor nézzük most az építkezéseit, ugye amit említettem, hogy nem sok lesz, mivel ugye Ramszesz már Egyiptom legtöbb jelentős műemlékét helyre hozatta, Merneptahnak már nem sok tendője maradt azon kívül, hogy nevét mindenhová felvésheti az apjáim mellé. Mivel már idős korban került trónra, természetesen sietve hozzálátott sírja és halotti temploma elkészítetéséhez. A halotti templom Théba nyugati partján épült, a Ramesseum és harmadik Amenhotep halotti temploma között, pont azért mondta Franci, hogy harmadik Amenhotepnek a köveit, mármint a templomának a köveit használta. De ezt ugye nagyon sokszor említettük már, hogy nem ritkaság az egyiptomi fáraók körében, hogy az elődeik templomait, illetve épületeit használják a saját épületeik fengépítéséhez, úgyhogy itt szintén csak egy ilyen már megszokott dolog történt. Egyébként a halotti templom részben összeomlott, vagy szinte teljesen elpusztult sajnos, mert hát gondolom az idő, meg hát az ő utóda is nyilván gondoskodtak arról, hogy nem maradjon sok a templomból, úgyhogy elpusztult sajnos.
Ebben az időszakban a főváros szerepét továbbra is Ramszesz által épített, Per Ramszesz töltötte be, de Memphis is kezdte visszanyerni a fontosságát. Itt épült Ptah temploma mellett egy palota, amely ünnepségek alkalmával a fáraó száros helyéről is szolgálhatott, és tonteremmel, különböző hálószobákkal és fürdőszobákkal rendelkezett. Ami még fontos a halotti templomáról, erre pár dolgot. Ugye Pitri itt állt meg a Merneptah sztélét, és különböző szoborcsoportoknak a töredékeit is, tehát nagyon töredékes volt, valamint amit említettük, hogy harmadik Amenhotepnek a szobrait is eltulajdonította, és a halotti templomának a köveit is. Egyébként építkezett még Mendészben, Hermopolisban, Karnakban és Gebel Szilszilében is. Csak a pár dolgot a halotti templomáról, hogy is nézhetett ki, ennek csak az alapjai maradtak meg, nem is igazán látható, de teljes egészében a Ramesseumot másolta le, csak természetesen szerényebb formában. Tehát volt egy előudvar, ott oszlopok voltak, oszlopsorok.
Bocsánat, egyébként, hogyha sikerülne képeket feltölteni, akkor lenne egy rekonstrukció magáról a templomról, illetve az alaprajz is fent lesz majd, úgyhogy ha nem is most, akkor esetleg utána meg lehet tekinteni.
És akkor ott láthatják, hogy az előudvar oszlopait, vagy oldalait oszlopsorok szegélyezték, és délen volt a palota, a második udvaron pedig a híres Ozeris pillérek sorakoznak, mint ugye a Ramesseum esetében is. 12 oszlopos hüposztil csarnok van, és a 8 oszlopos terem van utána, és belső szentély és kápolnák is. A templomot Pitri tárta fel, ez nem meglepő, hiszen ugye a sztéli és az ő nevéhez köthető, és hát ennyit szerettem volna mondani a halotti templomáról.
Igen, hát nyilván voltak neki is szobrai, de ebben nem mennénk bele, inkább ami fontosabb, a sírja és a múmiája, és hogy már megszokatták, Franci fog a sírjáról beszélni nekünk, én pedig majd utána a múmiát, ugye a kis történetét, hogy mégis hogy került elő, és mind, és az, hogy néz ki. Róla is lenne fönt egy kép, másképp. De...
de ha nem most, akkor később is megnézhetik, mert a múmiák nagyon érdekesek, pláne a 19. dinasztia múmiák.
Bizony, ugye ezt is elmondtam egyik adás során, hogy honnan ismerhetnek meg egy új birodalmi múmiát, legalábbis egy olyan múmiát, amelyik már mint királyi múmiát, tehát amelyik nagyon jó állapotba került, hogy megvannak ezek a jellemzőik, amiről tényleg meg lehet őket ismerni, de majd most is mondok pár dolgot, amit.
És ugye láthattuk, hogy másik Ramszesz is első szétinél nagyon szépen megmaradtak, és ugye Adrile is elemezte szépen, hogy mik voltak a problémák, vagy miért maradtak úgy meg, vagy mi volt a betegségei, tehát ezek...
Most is
ezek
mondok nagyon... majd ilyen nagyon érdekes dolgokat.
Akkor kezdem a sírjával egy pár dolgot, ugye, mint előbb említettük, a királyok völgyében temetkezett, ez nem meglepő, nem messze apja a kávé 7-es, és fivérei a kávé 5-ös sírját, ugye ott van az az egész ilyen sírszentély tulajdonképpen, mint hogy több csarnokos sír, amit ugye második Ramszesz a fiainak építettek.
Mert ugye azt beszéltünk erről is, hogy nagyon sok fia volt, van kezdve, hogy legalább 100, de hát nem tudhatjuk ezt se, de hát biztos volt háreme, biztos volt nagyon sok hölgy, aki szívesen megosztotta vele az ágyát.
Én biztos nagyon sok gyermek is született ebből kifolyólag, tehát ez...
Köszönjük.
Igen, tehát ez csak úgy. Tehát ugye a sírja az nagyon fontos, mert ez a sír egyetlen tengely mentén épült, így átmentett kép ez a 19. dinasztia beli, és az egyenes vonalú 20. dinasztia beli sírok között. A díszítése az nagyon fontos. Lehet, hogy erről is teszünk majd föl képeket a későbbiekben. Van kép, vagy nem?
Sírkápolna.
Come on, sírkamra.
Sírkamra, ott.
Igen, ez, arra na ott lesz. Jó, rendben. Tehát akkor azt megnézhetik, amúgy pedig az Osiris neten fönt vannak nagyon szépen ezek a rekonstrukciók, és ilyen 3D-s modellek is, úgyhogy lehet ellenni vele szabad időben. Tehát a sír díszítésében jelentős szerep jut, ugye a jól ismert Halottak könyve, és az Amduát könyvének jeleneteinek a király különböző istenek társaságában van, ajándékokat ad neki, felajánlásokat áldoz neki, tehát ezek a tipikus jelenetek.
Általában bort szokta.
Igen, mint Hóremhebnél is láthattuk, igen. Ugye. A bejárat közelében található domborművek sokkal szebben kidolgozottak, mint a bejebb találhatóak, elnagyolt díszítés. A fáró feltehetőleg sietette a sír elkészülését, ami ugye nem meglepő, hiszen hogyha 60 éves korra körül került a trónra, akkor a
szinte mindenkinek ez volt az első dolga, hogy jó, gyorsan királysír kell építeni, csak hát nem mindegy, hogy mennyi ideje van rá az embernek, ezért lesz némelyik szebb, némelyik pedig ilyen elnagyoltabb, mert ha nincs rá idő, nyilván nem tudják befejezni, vagy nem tudják úgy kivésni.
És Hóremhebnél láthatok pont azt, hogy ahogy megyünk be, így a munka különböző fázisaiban fejezték be.
Vésés, festés, és akkor így legalább arról is így meg lehet tudni, hogy mégis hogy csinálták így több ezer évvel ezelőtt ezeket a szép sírokat.
És a sírt egyébként Howard Carter találta fel 1903-ban, az, aki majd ugye nem sokára, időben legalábbis megtalálja után Hamon sírját is.
Igen. Egyébként említett a francia, hogy Halottak könyve, Amduát könyve, ezekről is beszéltünk, mert ugye ezek így túlvilág. Segítik a halottat a túlvilágon, túlvilági könyveknek mondják őket, bizonyos instrukciókat adnak arra, hogy kell túljutni a nehézségeken, hogy végül is az örök életbe jussanak a túlvilágra.
Igen. Ja, igen, elkezdem akkor a múmiáját, aztán Adrium, hogy jobban belemegy. Tehát a fáró bebalzsamozott testét 4 egymásba helyezett kőszarkofágba temették
el. Kőszarkofág, ezt a szót kerestem az előbb.
Szarkofág, igen. Ahol, igen.
Erről is van kép, nagyon szépen kifaragott szarkofág, legalábbis a külső az látszik majd, vagy látszana.
De nem sokáig nyugodott a sírjában, mert a 21. dinasztia idején eltávolították innen, a rossz állapotban lévő múmiáról eltulajdonították az amuletteket, majd újrapolyálták, és másik Amenhotep sírjába, ami a KV 35, ezekről nagyon... Vele kezdtünk, tehát ez nagyon jó, hogy pont visszacsapunk ide, mert ez volt az első adásunk, amikor másik Amenhotepről beszéltünk. Tehát a KV 35-be helyezték, ahova több más király múmiát is vittek a posztogatók elől, és ezt pedig Viktor Loré fedezte föl. És erről is már beszéltünk, tehát ez nem meglepő, különböző rejtekhelyeket is csináltak a múmiáknak, mikor átpolyálták őket, átvitték őket a 21. dinasztia idején.
Igen, ugye meg fel is soroltuk akkor még pár hónap ezelőtt, hogy nagyon sok múmiával együtt találták meg, és hogy ez egy tök nagy felfedezés volt. Na, tehát akkor belekezdeni a múmiába, amit Kairóba szállítottak, ahol 1907. július 8-án Elliot Smith bontotta ki, hogy vizsgálatokat végezzen rajta. Megállapította, hogy Mernapta 1,714 méter magas volt, és emlékeztetett Ramszeszre, de még jobban hasonlított nagyapjára első Szétire. Róluk szintén raktunk fel képeket. Azt nem tudom, hogy az elmúlt adások képeit meg lehet még találni a honlapon, de ha nem, akkor használják az internetet. Nagyon szép képek vannak róluk, a múmiájukról, és tényleg nagyon érdekes, hogy mennyire jó állapotban maradtak meg, és tényleg nagyon szép munkát végeztek a balzsamozók. Igen, tehát élete végén közfény és érelmeszesedés gyötörte, és a fogai pedig épp úgy elkoptak, mint az apjai, de ez mondjuk általános is volt a magas kort megélt egyiptomiaknál, hiszen olyan durva őrlésű gabonából készült kenyeret fogyasztottak, hogy nem meglepő, hogy elkoptak a fogai kettől. A múmia viszonylag rossz állapotban van, vagy mondjuk inkább az, hogy közepes állapotban. A balzsamozók nem végeztek sajnos túl gondos munkát, és ugye hát, ami szerintem fő bok, hogy nem jó az állapot, ahogy a sírablók is durván bántak a testtel. És akkor elmondnék néhány ilyen részletesebb dolgot, amit lehet, hogy annyira nem fontos, de én azért tartom ezt fontosnak, mert tök jó, hogy ilyen több ezer éves dolgokról ennyire bőven meg részletesen tudunk beszélni, szinte megtudjuk, hogy éltek akkor több ezer évvel ezelőtt, meg hogy milyen gondjai voltak tényleg, mint a mai embereknek.
Egészségügyi problémák, meg a táplálkozások, úgyhogy ez nagyon fontos.
Először is nézzük, hogy hogy helyezkedik el. Tehát, amint mondtam, hogy közepes állapotban van, a jobb alkar eltört, a combcsontokon és a kulcsonton jobb oldalán is törések vannak. Ezeket egyébként valószínűleg a sírablók okozták, ugye ilyenkor az történik, hogy szétszaggatják a pulyáját ezeknek a múmiáknak, és próbálják kiszedni az amuletteket, és így egyáltalán nem foglalkoznak a test épségével, csak hogy ezeket a amuletteket, illetve ilyen drága ékszereket, ezeket leszedjék. Tehát a múmia pulyák közé vannak ezek bedugdúsva, illetve testre rakva, és itt ez a cél, hogy ilyenkor ezeket megszerezzék, és nem figyelnek egyáltalán oda arra, hogy vajon épp marad-e a test. Idős korában hunyt el, ugye? Már az nyilván, hogyha idős korában került trónra, ugye ez nem meglepő. Bőre világos színű, mert a balzsamozás során hosszú időn át ilyen sózacskókkal érintkezett, ugye ez a balzsamozás során ilyen sózacskókat alkalmaztak, hogy kiszárítsák a bőrt, még jobban tartósítsák. A jobb koponyafalcsonton lyuk látható, ez valószínűleg szándékosan került oda, hiszen 4., 5. és 6. Ramszesz koponyáján is található ilyen, ez majd a következő adások valamelyikén fog szóba kerülni. Tehát majd ők még majd az elkövetkező adásokkor jönnek majd. Komoly fogászati problémái voltak, illetve a karjait keresztbe fektették a mellén, kezeit összezárták, hüvelykújjai pedig az összeszorított ujjak felett vannak így. A test oldalán ejtett vágás függőleges, a rés gyantával tömték be, majd egy lemezzel lezárták. A szív a helyén található, a zsigereket viszont kiemelték. Ugye erről is beszéltünk, hogy hogy is történik ez a balzsamozás, hogy ugye a zsigereket el kell távolítani a testből, és akkor külön vagy mumifikálni, vagy pedig ugye belerakni ezekbe a kanópuszedényekbe, de ugye a szívet a helyén kell hagyni, és ugye valakinél rossz helyre tették vissza, de ennek lehet más oka is, nem csak az, hogy mondjuk tévedtek a... Például Szétinek igen, róla már volt szó, hogy lehet, hogy az volt az oka, hogy mondjuk valami szívbetegség ugye vitte el végül is, és akkor hogy így próbálták a túlvilágon erősíteni, hogy akkor a másik oldalra rakták, hogy hát a túlvilágon már nem fenyegetné majd ilyen veszély. És ugye amit mondtam, hogy érelmesedésre utaló jelek is láthatóak. Ennyit a múmiájáról, és akkor elmondanánk most még a... Elmondjuk még gyorsan a sztéléről, amit tudni kell, és akkor utána megyünk zenélni majd. Tehát a Merneptah sztélé, ugye említettük már párszor, ismert néven inkább Izrael sztélé, vagy Merneptah győzelmi sztéléje néven is. És Merneptah ókori egyiptomi fáraó egy felirata, mely egy eredetileg harmadik Amenhotep által emeltetett, fekete gránitból készült sztélé hátoldalán található. Piceri fedezte fel Tébában 1896-ban. A felirat nagy része Merneptah líbiaiak elleni hadjáratáról szól. Hírnevét annak köszönheti, hogy futólag megemlíti Izraelt, ugye ezt már Franciszka említette, melynek a legkorábbi említése egyben az egyetlen olyan, ami az ókori egyiptomi dokumentumon fordul elő. És akkor most Franci mondana pár dolgot a sztéléről és a feliratáról.
A sztélé 318 cm magas és 160 cm széles. Merneptah uralkodásának 5. évére teszik, és a hőstetteinek dicséretével kezdődik, és beszámol az eseményekről, majd egy ilyen költői befejezéssel zárja a szöveget, hasonlóan a többi új egyiptomi sztéléhez. Erről fogunk nem sokára felolvasni. A sztélé felirata egy győzelemnek állít emléket, amelyet Merneptah, a libuk és a marsvaság, tehát a libiaiak, valamint a velük szövetkező tengeri népek fölött aratott. Utolsó két sorra megelmíti egy korábbi Kánán területén zajlott hadjáratot, amelyben Merneptah többek között legyőzte Askeon, Gezert és Izraelt is.
És akkor most egy pár szót még a felfedezéséről ennek a sztélének. 1896-ban Merneptah tébai halotti templomának első udvarában fedezte föl Flinders Petrie, ma a kairói egyiptomi múzeumban található, egy másolatának töredéke a karnaki templomból is előkerült. Petrie a régi csapatában lévő német nyelvész kérte fel a sztélé feliratának lefordítására. A felirat végén található eddig ismeretlen legyőzött törzs nevét Isiriár, Flinders Petrie azonosította Izraelként, ugye ez végül is a fontos ebben az egészben, mert győzelmi sztélék ugye mindig is voltak, meg ugye hasonlít az egész a kádesi csata leírás, az ugye erről a múlt körülásban beszéltünk, hogy egy hatalmas csata volt Ramszesz idején, és úgy állította be, mintha ő győzött volna, de valószínűleg döntetlen lett a kimenetele ennek a csatának, de hát már úgy kezdi eleve, hogy a győztes háború, és ugye megvannak ezek a fordulatok.
És a legyőzött fejedelem. Igen. Az a lényeg, ez van, de nem meglepő a Igen. A végkimenetel.
És még annyi fontos, hogy az Izrael sztéli név félrevezető, mert Izrael csak futólag említi a sztéli, más legyőzött kánaáni országokkal és népekkel együtt. Úgyhogy igazából ennyi a fontos a Merneptah sztéliről. Erről is lenne fent kép, ha lesz, de ha nem, akkor sajnáljuk. És akkor most elmegyünk zenén, és utána folytatjuk, pár szót mondunk önöknek a tengeri népekről, és aztán pedig a könyv következik, tehát a felolvasás. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fárok Földjén című műsora, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság, azon belül Ramszesz Történelmi Arcképcsarnok, azon belül Fárok Földjén, vagy valami ilyesmi. Na és akkor ugye ott tartunk, hogy Merneptahnál tartunk, és említettünk nagyon sok mindent róla, ugye ő második Ramszesznek, tehát nagy Ramszesznek a 13. fia, és őt nem érte túl csak Ramszesz az előző 12 fiát, igen. Na és beszéltünk arról, hogy úgy tűnik, hogy három fia volt, illetve, hogy hát mondjuk a családját, azt már elmondtuk, nem olyan fontos, inkább az, hogy ugye a hadjáratai, hogy a líbiaiakkal voltak gondjai, akik ugye próbálták a núbiaiakat is fellázítani, de ez ugye kudarcot volt ez a dolog, tehát nem sok háborús dolga volt Merneptahnak ebben az időben, illetve még a tengeri népek nagyon fontosak, amiről mindjárt fogok beszélni egy picit, illetve ugye megemlítettük azt, hogy nagyon, tehát nem nagyon kellett építkezni, hiszen az elődje már mindent megcsinált tulajdonképpen. helyette, meg az összes többi fáraó helyett is körülbelül, mert tényleg olyan szép rendet tett az épületekben, hogy nagyon. Még beszéltünk a sírjáról, ami a KV7. És még beszéltünk a múmiájáról, vagyis én beszéltem a múmiájáról, amiről ugye az elmondott, hogy nagyon jó, hát nem jó állapotban maradt meg, hanem közepes. Bocsánat, egy kis technikai gondunk akadt a mikrofonnal.
Jó.
Bocsánat. Tehát a múmiáról is beszéltünk, ami közepes állapotban maradt fel, ugye köszönhető az a sírrablóknak, de próbáltak kideríteni róla pár dolgot, amit el is mondtam, ugye, hogy szintén az időskori problémák mind előjöttek nála, illetve hogy a fogaival gondjai voltak, mint ugye már az édesapjának is, de mondjuk ez mondjuk időskorban ez is megszokott, illetve még a Merneptah sztéléről beszéltünk, ami egy győzelmi sztélé, de igazából azért fontos ez az egész sztélé, mert Izrael nevét itt említik először, és majd mindjárt olvasunk fel erről a sztéléről, ugye a fordítás. Egyébként Flinders Petrihez köthető ez az egész sztélé, illetve én még akkor szeretnék most mondani pár szót a tengeri népekről. Ez a kifejezés az ókori népek egy titokzatos csoportját jelöli, akik tengeri portyázókként a keleti mediterráneum partjain megtámadták Ciprust, Hattit, Kánaánt és Egyiptomot a 19. dinasztia idejének végén, és különösen harmadik Ramszesz uralkodásának 8. évében. Majd ezért mondtuk azt, hogy inkább a következő adásban lesz ez fontos, hiszen nem a következőben, hanem mikor jön harmadik Ramszesz, 2 adás múlva. Hogy, na mindegy, valamelyik hatásban közeljövőben, majd fogunk velük foglalkozni bővebben. És végül ezt a kifejezést az egyiptomi források sohasem használták, tehát ezt, hogy tengeri népek, ezt egy 19. századi folyóiratból származik. Tehát elmondható róluk végül ez egy ilyen vegyes etnikumú földközi tengermedencében élő indoeurópai népek gyűjtő neve, de tényleg egy-két dolgot még mondhatunk róla, de majd
de
inkább...
De majd harmadik Ramszesznél lesz főleg. Ami a lényeg az, hogy a Merneptah fáraónak az egyik felelete említi őket, de egyes csoportokat, mint például a Deneneket, azokat harmadik Amenhotep idején is, vagy pedig a Szerdeneket, azokat másik Ramszesz idején, mint az ő zsoldosait említi, tehát ennyit gondoltunk, hogy elmondjunk. Tehát végülis a többi az majd inkább harmadik Ramszesznél lesz.
Igen. Akkor Franci, felolvasna, vagy lehet el is olvashatjuk, végül is van időnk még, mert nagyjából elmondtunk mindent, amit fontos lenne tudni Merneptahról, és akkor szerintem inkább még egy kis érdekességképpen olvassunk fel, hogy mégis miről is szólt ez a sztélé.
Tehát akkor elkezdjük, nem az egészet fogjuk szerintem, mert valamelyik nem annyira fontos, a vége mindenképpen, ahogy említik Izraelnek a népét, tehát mindenképpen, akkor elkezdeném az elejétől. Tehát 5. uralkodási év, a nyár 3. hónapjának 3. napján, ő felsége Hórusz, az erős bika, akinek magasztos az igazsága, felső és alsó Egyiptom király, Merneptah alatt, aki gyarapítja az erőt, és magasra emeli Hórusz karját, aki erős bika, aki leveri a 9 íjat, s akinek neve az örökké valóságba jut. Az ő győzelmeiről mesélnek minden országban, stuttára adják minden földnek együttesen. A szépet az ő vitézi tetteivel mutatják meg. Felső és alsó Egyiptom királya, a nap fia Merneptah, az erős bika, aki megöli ellenségeit, aki szép a csatamezőn, s aki hatalmas, mikor megtámadják őt. Ő a nap, aki szétoszlatta a viharfelhőt, amely Egyiptom felett volt, és adta, hogy Egyiptom lássa a napsugarakat. Tehát, hogy újra béke van, újra rendben van, ez is visszaköszön. Vagy később is visszaköszön, és már az előző alkalmakkor is tipikus olyan költői megfogalmazással él, ami az új birodalmi Egyiptomra nagyon jellemző. Tehát felső és alsó Egyiptom királya, a napfia Merneptah, az egy, aki százezrek szívét bátorítja, levegő jut be az orrukba az ő látásától. Félelmet keltett mindörökké a masvaság szívében, s visszaűzte Líbiát, mely Egyiptomot taposta. Nagy rettegés van a szívükben Egyiptomtól, előnyomulások véget ért. A lábuk nem áll meg, hanem fut, lövészeik eldobják íjaikat, gyors csapataik szíve elfáradt a meneteléstől. Felhasított a tömlőiket, földre dobták, megragadták zsákjaikat, és elhajították. Líbia nyomorult, legyőzött fejedelme, elmenekült a sötét éjszakába egyedül, nem volt toll a fején, ugye ez a líbiaiknak a jellemző ikonográfiai jelekben is, ugye ez feltűnik. Mezítle volt, feleségeit elragadták színe előtt. Tömlőbe való vizesen volt, hogy életbe tartsa magát, testvérei arccal esett rá, hogy megölje őt. Főnökei közül az egyik harcolt a másikkal. Táboraikat felperzselték, hamuvá lettek, minden vagyon a katonák martaléka lett, jajgatva érkezett meg az országba. Ami Egyiptomot illeti, ezt mondják róla. Az istenek óta Ré egyetlen leánya az, s a fia az, aki a naptrónusán ül. Nincsen sikeres szándék az emberei, azaz a lakói megkárosítására. Az összes isten szeme üldözi őt, aki megrabolja őt. Ő véget vet az ellenségeskedésnek. Héliopolis urai ezt mondják fiúkra, Merneptahra vonatkozóan. Adassék neki olyan hosszú életidő, mint Rének, hogy megvédhesse azt, aki szenved az összes idegen országtól. Adják át neki Egyiptomot örökre, hogy megerősítse, megvédje a lakóit. Merej, ugye, aki a líbiaiaknak vezetője volt, és beszéltünk róla, Merej, a nyomorult ellenség, líbiai legyőzött fejedelme, tehát megint ugye ez a tipikus, hogy legyőzött fejedelme. te
ezt
így
azért mindig hangsúlyozzák, hogyha valaki alattuk van, azt nem felejtik el hangsúlyozni.
És ugye csak az egyiptomi az ember, a többi az, az idegen népek.
Te de legalább már vannak, mert ugye eddig az volt, hogy Egyiptomon kívül káosz van, és igen, akkor az új birodalomban jutottunk el odáig, hogy akkor vannak azért népek, csak őket máshogy hívjuk. Mi vagyunk a, az egyiptomiak, ők meg emberek, vagy valami ilyesmi.
Igen,
tehát ők külön szó van.
A naphimnuszba, Eknaton naphimnuszába, hogy mindent a nap teremtett, tehát hogy egy rangra emeli majdnem őket, és ilyen előtt tehát az elképzelhetetlen volt. Tehát akkor Ptáj így beszél a levert líbiai feldemről. Minden bűnét gyűjtsék össze, és fordítsák ellene. Adják őt Menepte kezébe, hogy kihányassa vele mindazt, amit lenyelt. A gyors elhurcolja a gyorsat. Az úr, aki ismeri az erejét, megragadja őt. Amon kötözi meg az őt, ő keze számára, hogy adassék az ő kál lelkének Hermontisban, felső és első Egyiptom királyának, a napfiának, Menneptának. És a vége, nagy öröm támad Egyiptomban, és újjongás száll fel Egyiptom városaiból. Azokról a győzelmekről beszélgetnek, amelyeket Menepte aratott a líbiaiak felett. Nincsen semmi félelem az emberek szívében. Az erődöket magukra hagyják, a kapuk nyitva vannak, és hozzáférhetőek a küldöncök számára. Nem kiáltanak és ordítanak az éjszakában idegen nyelven. Énekelve jönnek, mennek, nem jajveszékelnek az emberek szomorúan. A helységeket ismét betelepítik, az, aki a teremtés szántotta, maga fogja megenni azt. Ré ismét Egyiptom felé fordult. Ő, felső és alsó Egyiptom királya, a napfia Menepte, azzal a rendeltetéssel született, hogy védje azt. Az idegen fejedelmek le vannak verve, és így szólnak, békét. Egy sem emeli fel a fejét a kilencé közül. Líbia el van pusztítva, Hatti békességben van. Kánán gonoszok ki van fosztva, Askalont elhurcolták, Gezert megragadták, Izrael népe elpusztítva, nincsen magja. Húru Egyiptom összfegyévé lett, minden ország egyesül békességben. Felső és alsó Egyiptom királya, Menepte, aki élettel van megajándékozva, mint Ré, minden nap leverte azokat, akik vándoroltak.
Tehát ez lett volna. És hol volt az Izrael? Mert én lemaradtam egy kicsit.
A végén.
Ja, bocsánat.
Izrael népe elpusztítva, nincsen magja.
Ja, köszönöm.
Na, hát tehát,
Ugye Menneptáról volt ma szó, második Ramszesz utóda. Igazából nagyon nem volt sok dolga, hiszen tényleg két adásban beszéltünk második Ramszeszről, hogy virágkort és egy békét hozott végül is Egyiptomra. Nagyon sokat építkezett, nagyon sokat felújított, próbálta rendbe rakni a külkapcsolatokat is. Tehát így Menneptának igazából se építkeznie nem kellett. Egy halotti templomát sajnos nem tudjuk ma meglátogatni, mert hogy elpusztult, illetve neki nem volt annyi utóda se, de majd lesz szó a következő adásban, hogy azért az a pár utóda is sikeresen összemordul majd, és akkor lesznek gondjaik egymás között. Illetve az még érdekes, vagyis említettük is ugye egy kis érdekességként, hogy a balzsamozás mellékhatásaként a múmiára lerakódó sóréteget a test felfedezésekor bizonyítéknak tartották arra nézve, hogy Menneptá volt a bibliai Exodus fáraója, és Mózes népének üldözésekor a tengerbe fulladt. Múltkor is mondtuk, hogy lehet, hogy Ramszesz volt, lehet, hogy nem, de tényleg felesleges tippelgetni, mert nem tudhatjuk, és tényleg nincs olyan biztos forrásunk erre, de most erre a sós bőre mondják azt, hogy lehet az utalat arra, hogy ő az, aki, mert ugye úgy van a történet, hogy a vízbe fullad, mert ugye, hogy összezárul a tenger, és lehet az egy elmélet végül is arra, hogy ő volt a...
És nem is említik a nevét, tehát ez a probléma, főleg, hogy a Bibliában nem mondják, csak mindig a fáró, ami viszont furcsa, hogy a későbbi időkben pedig említik a fárók neveit, mint Nékó és a többiekét, ő viszont csak fáró.
Ezért tényleg nem tudhatjuk, hogy mi az igazság. Tehát, hogy tényleg nem nagyon volt neki problémája igazából csak a líbiaiakkal, illetve a tengeri népekről, amikről ugye elmondtuk, hogy a földközi tenger területén élő különböző népcsoportok, akik ugye szövetkeznek, és így próbálnak meg tovább lépni, illetve elpusztítani, vagy magukévá tenni országokat, illetve beszéltünk a múmiájáról, hogy közepes állapotban maradt meg, illetve hogy ugye nem a saját sírjában találták meg, hiszen történt ez a harmadik átmeneti korban ez a nagy múmia átcsoportosítás, ugye, hogy megelőzzék azt, hogy teljesen eltűnjenek, és ezért szükség volt egy ilyen mentésre. Végül is, de ez erős, mert sokat beszéltünk, hogy több rejtekhely is van, ugye volt Amenhotepnek a sír, illetve a kecskés sír, az biztos mindenki tudja már kívülről, ugye, amit Deir el-Bahariban találtak, és hát szinte mindent elmondtunk róla, úgyhogy végéhez értünk az adásnak, úgyhogy köszönjük a figyelmet, és akkor jövő, hát 4 hét múlva találkozunk.
Amenmesze és Szipta együtt. Igen. Egy adásba leverjük őket, mármint, hogy nem olyan fontosak, mármint, hogy annyira történelmi szempontjából, úgyhogy egyként fogjuk őket kezelni egy műsorban.
Rendben. Na, hát akkor viszont hallásra.
Viszont hallásra. Látom.
Kontakt Rádió. A fáraók földjén.